Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Ferenc pápa a genovai vízilabdásokhoz. Ha nincs csapatszellem, akkor nincs igazi sport. A Szentszék szerint az azonos neműek közötti párkapcsolatokat nem lehet megáldani. Hivatalos szentszéki elismerést kapott az írországi NOK. Március 19-től nemzetközi Mária kegyhely és eukarisztikus kegyhely. Fatima újból megnyílt a hívek előtt. Kedden a Covid európai áldozataiért imádkoztak. Női jelenlét a Bibliában és távlatok a mai egyházban. Interjú Núria Kálduk Benázs nővérrel, a Pápai Biblikus Bizottság új titkárával.
Ferenc pápa, ha nincs csapatszellem, akkor nincs igazi sport. Ferenc pápa pénteken találkozott a Vatikánban a genovai vízilabda csapat menedzsereivel és játékosaival. Hangsúlyozta nekik az egyes sportágak valóban nyerő receptjét. Ragyogó tekintetek és energia tükröződött a genovai vízilabdázók mosolygós arcán, akik szinte körülvették Ferenc pápát a péntek délelőtti találkozón. Figyelmesen és meghatottan hallgatták szavait, mert a pápai kihallgatás is egy jó meccsnek számít. Ferenc pápa a röptében megragadta a labdát, hogy emlékeztesse a ligúriai csapat fiatal játékosait és menedzsereit két számára kedves hozzáállásra, mert mint láttuk, a sport az életet képviseli. Az egyik a csapatszellem, a másik a játék amatőr jellege.
Sempre lavorare in equipe, non da soli. Se non c'è l'equipe, non c'è lo vero sport.
Mindig csapatban dolgozzunk, ne egyedül, mondta Ferenc pápa a vendégeinek. Ha nincs csapat, nincs igazi sport sem. A pápa számára azok, akik egyedül akarnak játszani, végül nem érnek el semmit, vagy csak saját sikerüket keresik, és megkárosítják a csapatot. De van egy másik szempont is, amelyet életben kell tartani, mint edző, még ha csak lélekben is, figyelmeztetett a pápa.
Non perdere mai la spiritualità, lo spirito amatoriale.
Soha ne veszítsük el az amatőr szellemet. Az igazi sport amatőr, legalábbis ezt a jellegét mindig tartsa meg. Csapat és amatőr szellem buzdította Ferenc pápa a genovai vízilabda csapat játékosait és vezetőit.
A Szentszék nyilatkozata szerint az azonos neműek közötti párkapcsolatokat nem lehet megáldani. A hittani kongregáció hétfőn közzétett nyilatkozata negatívan reagál arra a lehetőségre, hogy áldást adjanak az azonos neműek közötti párkapcsolatokra. Ez nem igazságtalan megkülönböztetés, szól a dokumentum, mert nem ítélkezik az emberek felett. Az egyháznak nincs hatalma áldást adni az azonos nemű személyek párkapcsolataira. Az egyháznak nincs hatalma áldást adni az azonos nemű személyek párkapcsolataira, mert azokat nem tekinti megengedettnek. Ezt a hittani kongregáció jelentette be hétfőn válaszul egy bemutatott dubiumra, amely a kérdés kapcsán a kételyét fogalmazta meg. Tehát nem megengedhető, hogy a papok megáldják azokat a homoszexuális párokat, akik egyféle egyházi elismerést kérnek a kapcsolatukra. A hittani kongregáció bemutatta Ferenc pápának a dokumentumot, aki beleegyezését adta a kételyre adott válasz és a kísérő magyarázat közzétételéhez, amelyet Luis Ladaria bíboros, a hittani kongregáció prefektusa és Giacomo Morandi érsek titkár írt alá ez év február 22-én Szent Péter apostol székfoglalása ünnepén. A nyilatkozat bizonytalanságot keltő véleményekre és gyakorlatra reagál. A nyilatkozat hátterében olyan vélemények állnak, némely gyakorlattal együtt, amelyek az egyházban bizonytalanságot keltettek. A dokumentum része annak az őszinte akaratnak, hogy befogadják és elkísérjék a homoszexuális embereket, akiknek a hitben való növekedés útját javasolnak, annak megfelelően, amit Ferenc pápa Amoris Laetitia apostoli buzdítása is megállapított, amely a homoszexuális személyeknek felkínált szükséges segítségről beszél, hogy teljes mértékben megértsék és beteljesítsék Isten akaratát az életükben. Alapvető a személyek és a párkapcsolat közötti különbségtétel. A kongregáció szövegében alapvető a személyek és a párkapcsolat közötti különbségtétel. Az együttélés megáldására adott negatív válasz valójában nem jelenti az érintett személyek megítélését, akiket tisztelettel, együttérzéssel és csapintattal kell fogadni, elkerülve az igazságtalan hátrányos megkülönböztetés minden formáját, amint azt a tanító hivatal a dokumentumaiban már megállapította. Az áldás, mint az egyház szentelménye nem adható semmiféle rendezetlen kapcsolatra. A hittani kongregáció nyilatkozata bemutatja az együttélésre adott nemleges válaszának érveit. Ezek között az első az áldásokra vonatkozik. Az áldás, latinul benedictio, az egyház liturgikus tevékenységének a szentelményei, latinul sacramentalia közé tartozik, amely megköveteli, hogy mindaz, ami áldást nyer, objektíve rendezett legyen a kegyelem befogadására és kifejezésére Istennek a teremtésbe beírt tervei szerint. Az azonos neműek között még a stabil kapcsolatok is magukban foglalják a házasságon kívüli szexuális gyakorlatot, vagyis kívül állnak az egy férfi és egy nő felbonthatatlan egységén alapuló, az élet továbbadására nyitott kapcsolaton, ennek következtében nem felelnek meg Isten tervének, még akkor sem, ha az ilyen kapcsolatokban pozitív elemek is vannak. Az áldás meg nem engedése azonban olyan megfontolás, amely nem csak a homoszexuális párokat érinti, hanem minden olyan együttélést, amely a házasságon kívüli szexuális élet gyakorlásával jár. A nemleges válasz másik szempontja, hogy az azonos neműek közötti együttélés megáldása azzal a kockázattal jár, hogy azt tévesen hasonlítják a szentségi házassághoz. Áldás az Isten szándéka szerinti életre. Végül a hittani kongregáció harmadik szempontja pontosítja. A kételyre adott válasz nem zárja ki, hogy áldást kapjanak a homoszexuális hajlamú egyének, akik kinyilvánítják szándékukat, hogy az Isten kinyilatkoztató tervei szerint hűségesen akarnak élni, ugyanakkor meg nem engedetnek tekinti az áldás bármilyen formáját, amely kapcsolatuk elismerésére hajlik. A szentelményről röviden. A szentelmény olyan szent jel, amely az egyház könyörgése által kegyelmet közvetít. Ismertebb szentelmények, szentelt víz, szentelt gyertya, ház szentelés, balázsáldás, hambaszkodás, temetés.
Hivatalos szentszéki elismerést kapott az írországi NOK, Mária kegyhely és nemzetközi eukarisztikus szentély. Michael Neary, Tuam érseke jelentette be a hírt, mivel a Főegyház megye területén található a kegyhely, ahol 151 évvel ezelőtt megjelent a szűzanya, Szent József és Szent János evangélista egy oltár közelében, melyen egy bárány volt látható. És éppen március 19-én Szent József ünnepén fogja Ferenc pápa nemzetközi rangra emelni a NOK-i kegyhelyet. A Szentatya videó összeköttetésben mondja el homíliáját a 19 óra 30 perckor kezdődő szentmisén, melyet a NOK-i kegyhely kápolnájában mutat be Neary érsek és a szentély rektora Richard Gibbons atya. A Tuam érsek szerint mérföldkőről van szó a legnépszerűbb írországi zarándokhely számára. Mélységes háláját fejezi ki Ferenc pápának és a szentszéknek, amiért elfogadta a püspökök által benyújtott kérvényt. Neary érsek rámutatott, hogy milyen szerencsés és nagy jelentőségű az időzítés, vagyis hogy Szent József ünnepén emeli nemzetközi rangra a pápa a kegyhelyet, illetve éppen a Jézus nevelőapjának szentelt évben. A jelenés is kapcsolódik Szent Józsefhez, hiszen 151 évvel ezelőtt, 1879. augusztus 21-én 15 személy volt szemtanúja annak, hogy a szűzanya fehér ruhában megjelent Szent Józseffel együtt. Azóta megindultak a zarándoklatok Knokba, melynek jelentőségét az is mutatja, hogy Szent II. János Pál pápa 1979-ben a jelenések 100. évfordulóján fölkereste a kegyhelyet, és aranyrózsával ajándékozta meg. Kalkuttai Szent Teréz anya is ellátogatott Knokba 1993-ban, majd 2018-ban Ferenc pápa is a dublini családtalálkozó alkalmával. Akkor azt kérte a szűzanyától, hogy járjon közben a visszaélések áldozataiért, és erősítse meg a keresztény család tagjait abban az elkötelezettségükben, hogy ilyesmi soha többé ne történhessen meg, mondta még a tuámi érsek. A Knoki Mária tiszteletet 1936-ban engedélyezték azt követően, hogy az erre a célra felállított egyházi bizottság megvizsgálta és hitelesnek ismerte el a jelenéseket. A kegyhely az Ír-sziget nyugati partvidékének középső részén, Májó megyében található. Évente több mint 1,5 millió zarándok keresi föl, hogy a szűzanya égi pártfogását kérje. A kegyhelyen számos csodás ima meghallgatást és gyógyulást dokumentáltak a jelenéseket követő napokban. 2019-ben az Íregyház csodásnak, tudományosan megmagyarázhatatlannak ismerte el egy gyógyulást. Egy szklerózis multiplexben szenvedő, teljesen lebénult nőt megáldottak a szentségtartóval a betegek áldása során, majd újra járni kezdett és meggyógyult.
A fatimai kegyhely újból megnyílt a hívek előtt. Kedden minden misén ima a COVID-19 vírus európai áldozataiért. Ismét bemutatnak szentmiséket a hívek jelenlétében a portugáliai Mária kegyhelyen. A rózsafűzér közös imádkozását és a vesperásokat is újra indítják a szentélyben. Ezzel párhuzamosan továbbra is közvetítik élőben a szertartásokat a fatimai kegyhely weboldalán és közösségi média felületein. Március 15-től napi 6 misén vehetnek részt a hívek Fatimában. Reggel 7:30-kor, 9 órakor, 11 órakor, délután 3 órakor és este 6:30-kor a Szent Háromság Bazilikában, és délután 12:30-kor a jelenések kápolnában. A rózsafűzérimát is újra kezdik, délben este 6:30-kor és 9:30-kor a jelenések kápolnában, a hétvégén délelőtt 10 órakor is. Vasárnap a vesperás elimádkozását is újraindítják, este 17:30-kor a fatimai rózsafűzér szűzanya bazilikában. A hívek részvételével bemutatott szertartásokat január 23-án a COVID-19 vírus újabb hulláma miatt függesztették fel, március 15-én hétfőn viszont reggel 9 órakor már jelentős számú zarándok vett részt a liturgián, írja a fatimai kegyhely portálja. Kedden minden szertartáson a járvány európai áldozataiért imádkoztak. Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa a CCEE kezdeményezéséhez csatlakozva. Ebből az alkalomból a fatimai kegyhelyen egybegyűltek a portugál egyházmegyék és szerzetes rendek képviselői, imahálózatot alkotva, és megemlékeztek arról a több mint 800 ezer emberről, akik a COVID-19 vírus miatt meghaltak az európai kontinensen. Ez is egy módja, hogy az egyház kifejezze közelségét mindazoknak, akik a koronavírussal küzdenek. Az áldozatokkal és családjaikkal, a betegekkel és az egészségügyi dolgozókkal, az önkéntesekkel és mindazokkal, akik a frontvonalban állnak ebben az időszakban. Nem hallgathatok arról az örömről, hogy itt újra együtt vagyunk, hangsúlyozta Miguel Sotomayor atya, a kegyhely káplánja a hétfő reggeli szentmisén. Ha mindannyiótoknak nehéz volt ezt az időt az eukarisztia nélkül eltölteni, akkor számunkra, a kegyhely káplányainak, akiknek az a küldetése, hogy befogadjuk a híveket, az a tény, hogy nem voltak zarándokok, olyan tapasztalat volt, amely mély hatást gyakorolt ránk. Dicsérjük az Urat, hogy megadta nekünk a mai lehetőséget, buzdított Miguel atya. Majd hangsúlyozta, hogy természetellenes dolog a misét hívők nélkül bemutatni. Egy pap mindig megünnepelheti az eukarisztiát, de minket azért szenteltek fel, hogy szolgáljunk, és Istenről beszéljünk népének, tette hozzá. Éppen ezért bennünk is nyomot hagyott az a tapasztalat, hogy az üres padokhoz szólunk, amint ezt a karantén időszakban tettük, amikor a szentmiséket a közösségi médián és a médián keresztül közvetítettük.
Női jelenlét a Bibliában és távlatok a mai egyházban. Interjú Núria Kálduk Benázs nővérrel. A názáreti szent család missziós nővérek tagja évek óta tanít Ószövetséget Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen. Életét a biblikus tudományoknak szenteli, évek óta elismert szakértője a témának. 2016 és 19 között közreműködött a női diakonátust vizsgáló Vatikáni Bizottság munkájában. Ferenc pápa múlt héten nevezte ki Núria nővért a Pápai Biblikus Bizottság titkárává. Amint a Vatikáni Rádiónak elmondta, meglepődött kinevezésén, és hálás mindazoknak, akik bizalmukkal ajándékozták meg. A nők jelenléte ebben a bizottságban és a többi szervezetben pozitív és nagy jelentőségű, ami távlatokat nyit meg az egyházban. Kálduk Benázs nővér 3 évig dolgozott másokkal együtt a Ferenc pápa által életre hívott bizottságban, mely a női diakonátus szerepét tanulmányozta az egyházban. Bár csak részeredményeket értek el a munka során, intellektuális, egyházi és emberi szinten is nagyon gazdagító volt a tapasztalat, mondta el a spanyol biblikus teológus nő. Az akkor született barátságok és együttműködés azóta is folytatódik, ezt kiváltságnak tartom, tette hozzá. Isten szava tanulmányozásában milyen sajátos nézőpontot adhatnak a nők? Núria nővér erre így válaszolt.
La loro competenza, i loro interessi e la loro prospettiva.
Hozzáértésüket, érdeklődésüket és nézőpontjukat. Gondoljunk csak a Biblia női alakjainak, elbeszéléseinek tanulmányozására, a női metaforák használatára, a feminista hermeneutikára és sok egyéb szempontra. 40 évvel ezelőtt, amikor a biblikus teológus nők szinte láthatatlanok voltak, ezek a témakörök és a szentírás ilyetén megközelítése egyáltalán nem merült föl biblikus körökben. Ma azonban mindenki nagyra értékeli, férfiak és nők egyaránt, és egyre több női publikáció születik. Az Ószövetség nő alakjai, például Debóra, Eszter, Judit, fontos szerephez jutnak az üdvtörténetben. E szövegek alapján milyen kép rajzolódik ki a nők korabeli megítéléséről?
In alcuni racconti biblici, le donne appaiono come vere protagoniste della storia di Israele.
A szakértő elmondta, hogy egyes bibliai szövegekben a nők Izrael történetének főszereplőiként tűnnek föl, akik fontos küldetést visznek véghez népük érdekében. Más történetekben pusztán a férfi hatalom eszközei. Megint másutt a szerzők teljesen elhallgatják őket. Vagyis nem beszélik el történetüket, ezért nem hallhatjuk hangjukat. Ez a fő nehézségünk. Ezen túlmenően pedig ne feledjük, hogy a bibliai szövegek nagyon régiek, melyekben a nőt az adott kor archetipusának megfelelően jellemzik, a szerzők férfi központú szemszögéből, mondta még el a Vatikáni Rádiónak a Pápai Biblikus Bizottság titkára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Híreinkért figyelmükbe ajánljuk honlapunkat a vatikannews.va oldalon. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.